A pók a rózsák között. Hanem hát dolog után élő embereknek nem sok idejük van onnan a sziklatetőről a holdvilágba bámulni, s a természet szépségeiről elmélkedni. Hazatérő birkák, kecskék várják, hogy tejüket átadják a gazdasszonynak. A fej és Teréza asszony dolga, füvet csarlózni a tejelőknek Noémi kötelessége. Tímár azután az akolajtónak vetve vállát folytatja a beszélgetést, rágyújtva a pipára, mint mikor parasztlegény udvarol parasztleánynak. Végre még éjszakára egyszer feltöltik a lefőtt rózsavizet az üstbe. És azután nyugodni mennek. Tímár a méhest kérte magának alvóhelyül, oda Teréza asszony friss szénából vetett neki fekhelyet. Noémi igazította a feje alját. Nem is kellett neki sok ringatás. Amint letette a fejét, elnyomta az álom, s egész éjjel arról álmodott, hogy kertészlegénynek állt be, s rózsavizet főz tengerszámra. Mikor fölébredt, már bizony magasan járt a nap, jól elalhatott. A méhek teljes munkájukban zsongtak már körülötte. Hogy valaki járt itt már reggel, azt tapasztalá abból, hogy fekhelye mellé oda volt készítve a reggeli férfi toalethez való minden szerszám, amit táskájában magával hozott. Mert a szegény szánandó férfi, ki az állát borotválni szokta, szerencsétlenné van téve arra a napra, amelyen nem borotválkozhatott meg. Azért nagy figyelem, ha rossz sorsát gyöngéd gondoskodással enyhíteni törekszenek, mikor idegen háznál száll meg, s aztán reggelre kelve nyugtalanul keresi, hogy hol kaphatna egy falatnyi szappant, egy maroknyi melegvizet, meg egy csipetnyi tükröt, amiből saját magára torzképeket hunyoroghasson, mert az az átkozott szakáltarló, mint ezer lelkiismeret szúrás nyugtalanítja a kedélyét. Milyen boldog aztán, ha áteshetett rajta, s állád gyöngéden végig simíthatja. Mire elkészült, a hölgyek már kész reggelivel várták, friss tejjel és vajjal, s azután kezdődött a napi munka, a rózsaszüret. Mihály kívánságához képest a rózsatörő kölyűhöz jutott, Noémi a letépet rózsafejekről szedte le a leveleket, Teréza asszony az üsttel foglalkozott. Tímár beszélt Noéminak a rózsákról. Nem azt beszélte neki a rózsákról, hogy azok milyen nagyon hasonlítanak az ő piros orcáihoz, amiért Noémi bizonyosan kinevette volna, hanem elmondta neki, amit utazásaiban tapasztalt a rózsák felől. Tanulságos dolgokat, amikre Noémi nagyon figyelt, s amikért Tímárt még magasabbra kezdte becsülni. Fiatal, ártatlan jányoknál még a tudós, okos embernek nagy előnye van. Törökországban a rózsavizet az ételhez, italhoz is használják. Ott is egész erdőszámra termesztik a rózsát. Olvasót is készítenek belőle. Az összetört leveleket golyó mintában összesajtolják. Ezért nevezik az olvasót rózsakoszorúnak. De van a keleten egy igen szép rózsafaj, amiből a rózsaolajat nyerik. Ez a balzsamrózsa. Magas, kétöles fának nevelik ott, aminek ágait egész csoportokban vonják alá a hófehér virágok. Ezeknek az illata felülmúlja a rózsájét. Mikor a leveleit vízbe vetik, s a napra kiteszik, rövid idő múlva a víz színe szivárványos lesz az olajtól, amit a levelek kibocsátottak. Éppen ilyen az örökzöld rózsa is, mely télen át sem hullatja el a leveleit. A ceyloni rózsa a Rose del Rio sárgára festi a hajat és szakált, mégpedig oly tartósan, hogy évekig el nem veszti a színét. Ezért egész kereskedést űznek a keleten a szárított leveleivel. A moggori rózsa levele pedig mámorít. Az illatától oly ittassá lesz az ember, mintha bort ivott volna. A vilmorin rózsának van egy bogara, mely ha azt megszúrja, ökölnyi nagyságú bozontok nőnek tőle a virágai helyén. Az ilyen rózsagubancokról azt tartják, hogy a síró gyermek feje alá téve azt édesen elaltatja. Ön mind járt azokon a helyeken, ahol ezek otthon vannak? Kérdezi Noémi. No igen, én sok messze földet beutaztam. Voltam Bécsben, Párizsban, Konstantinápolyban. Messze vannak azok ide? Ha az ember elindulna gyalog, 30 nap alatt érne Bécsbe, 40 nap alatt Konstantinápolyba. De ön hajóval járt ott, az még hosszabb út, mert útközben terhet kellett felszedni. Kinek a számára? A gazdámnak, aki küldött. Önnek most is Brazovics úr a gazdája? Ki mondta azt önnek? A kormányos, mikor itt jártak? Már nem az. Már meghalt. Most Teréza kiállta közbe hevesen. Meghalt? Tehát meghalt? És felesége és leánya? Minden vagyonukat elveszték az ő halálával. Ó, igazságos Isten! Hát beteljesítéd rajtuk? Anyám, jó anyám! Szólt szelíd, kérlelő hangon Noémi. Uram, amit már önnek elmondtam, ahhoz még tudja meg azt is, hogy mikor bennünket az a végveszedelem ért, mikor hiába könyörögtem Brazovicsnak, hogy ne tegyen bennünket végképp koldusokká, akkor azt gondoltam, hogy ennek az embernek van neje, gyermeke. Oda megyek, könyörögni fogok a nőnek. Az megért, az megszán. Karomra vettem gyermekemet, s égető hőségben felutaztam Komáromba. Felkerestem az ő pompás, emeletes házukat. Ott vártam künn a folyosón. Nem eresztettek be. Végre előjött az asszony 5 esztendős leányával. Én lábaihoz borultam. Isten nevére kértem, szánjon meg, és legyen szószólóm férje előtt. És akkor amaz asszony megfogta a karomat, és letaszította lépcsőn. Én 2 karommal gyermekemet védtem, hogy estemben ő neki ne legyen baja, és amellett saját fejemet beleütöttem abba az oszlopba, ami a lépcsőboltot tartja. Itt a sebhely a homlokomon most is. És az 5 éves gyermek odafenn úgy kacagott utánunk, mikor sántikálva odább menni látott, és gyermekemet sírni hallotta. Azért most azt mondom, hogy Hozsánna, és áldott legyen a kéz, mely őket is letaszította azon a lépcsőn, amelyen engem levertek. Anyám, ne beszélj így! Nyomorúságra jutottak hát? A szemétre kerültek hát? A cifra döjfös had? Rongyban járnak, ugye? És hiába koldulnak régi ismerőseik ajtaján, ugye? Nem, asszonyom, szólt Mihály. Akadt, ki pártul fogta őket, ki gondoskodik róluk. Az őrült! Kiállta fel indulattól felgerjedten Teréza. Mit áll útjába a sorsnak? Hogy meri házába fogadni az átkot, mely őtet is megrontja? Noémi odaszökött anyjához, s mindkét kezével befogta a száját. Azután meg odaborult a keblére, s csókjaival zárta le ajkait. Nem te, nem, te kedves! Ne szólj így! Ne átkozodjál! Én nem szeretem azt tőled hallani. Vondd vissza! Hadd csókolom le szádról ezeket a rossz szavakat! Teréza magához tért Noémi csókjaitól. Ne félj, te kis pohó! Szólt fejét megsimogatva. Üres beszéd az átkozódás. Csak régi rossz babonás szokás az nálunk vénasszonyoknál. Nincs arra gondja az Istennek, hogy a megtaposott férgek átkait feljegyezgesse, s tartogassa bosszú állás napjáig. Nem fog meg az én átkom senkit. Ti már gondolá magában. Engem már meg is fogott. Én vagyok az az őrült, ki őket házamhoz fogadtam. Noémi vissza akarta vinni a beszédet a rózsákra. Mondja ön nekem, hogyan lehetne kapni olyan moggori rózsát, aminek az illata mámorít? Ha akarja ön, én hozok önnek olyat. Hol terem az? Brazíliában. Messze van az? A földnek a túlsó oldalán. Oda tengeren kell menni? 6 hónapig folyvás tengeren. És miért kell önnek oda menni? Üzlet miatt, meg hogy önnek moggori rózsát hozzak. Inkább ne hozzon ön nekem moggori rózsát. Noémi elhagyta a konyhát, s Mihály észrevette, hogy a leány szemei könnyeznek. Noémi azután nem is jött vissza a szeszfőzdébe, csak mikor a kosara megtelt rózsalevéllel, azt mindannyiszor kiönti a gyékényre, hol az egész halmot képezett. Délig a tegnap megérett rózsazucsmag ki lett főzve, ebéd után Teréza asszony azt mondá vendégének, hogy ma nem lesz több dolog, ráérnek a szigetet körüljárni. Az ilyen messze földet bejárt utazó tán tanácsot is adhat a szigetlakóknak, mi növényeket lehetne haszonnal meghonosítaniok kis édenükben. Almirának megparancsolta Teréza asszony, hogy te itthon maradsz addig, s őrzöd a házat, ide lefekszel a veranda elé, s innen meg nem mozdulsz. Almira megértette azt, és akként cselekedék. Mihály a 2 hölgyel a sziget pagonyaiba távozott. Alig tűntek el, midőn Almira nyugtalanul kezdte a füleit emelgetni, s bosszusan mormogott magában. Valamit érzett. Kedvetlenül rázta a fejét, felállt, meg csak lefeküdt. Valami férfi hang kezdett egy német nótára, aminek ez volt a refrénje. Sie trägen ich nicht ihre ein schwarzes Kamisol. Az, aki a part felől közelít, bizonyosan azért énekel, hogy a házlakókat figyelmeztesse. Fél a nagykutyától, az pedig még csak nem is ugat. A közeledő kibukkan az utat árnyazó rózsalugasok közül. Ő az, Krisztián Tódor. Ezúttal divat uracsnak van öltözve, sötétkék frakja van sárga gombokkal, felső kabátja a karjára vetve. Almira meg sem moccan közelettére. Almira filozóf. Így okoskodik. Mikor én ezt az embert nagyon megtámadom, akkor mindig az következik, hogy engem kötnek meg, nem ezt az embert. Jobb lesz tehát, ha a véleményemet felőle magamnak tartom, és fegyveres semlegességben maradva nézem, hogy mit csinál. Tódor bizalmasan fütyörészve közelít a nagy fekete ellenséghez. Szervusz, Almira, kedves Almira, ide-ide, kedves kutyácskám! Hát hol vannak az asszonyaid? Ugass egyet a kedvemért, kérlek! Hol van a kedves Teréza mama? Almira nem volt feleletre bírható. Szép kis Almira, nézd, mit hoztam neked! Egy darab sültet! Nesze, vedd el! No hát, nem kell? Azt hiszed, meg van mérgezve? Ó, te bohó vagy! No, edd meg szépen, Almira! Almira pedig oda sem szagolt a lába elé vetett sülthöz, amíg egyszer Narcissa oda nem sompolygott. A macska nem bír oly erős karakterrel. Akkor aztán megharagudott Almira, nekiállt egy nagy lyukat kaparni a földben. Abba beletemette a sültet, ahogy szokták előre gondoskodó ebek a megmaradt fölösleget szűkebb napokra eltakarítani. Hey, milyen gyanakodó ez a fenevad! Mormogál magában Tódor. No, hát szabad bemennem a házba? De már az nem volt szabad. Azt sem adta tudtul szóval Almira, csak az ínyét húzta fel egy kicsit, s megmutatta Tódornak, hogy milyen szép fehér fogakkal rendelkezik. Ej, te bolond! Csak meg ne harapj! Hát hol vannak az asszonyok? Talán a szeszfőzdében? Tódor oda is elment. Benézett. Nem talált senkit. A párolgó rózsavízbe belemosta az arcát meg a kezeit. Jól esett neki, hogy összepiszkolhatta egy egész napi fáradtság terményét. Hanem aztán, mikor ki akart jönni a szeszfőzdéből, úgy találta, hogy el van állva az útja. Almira most már a főzde ajtaja elé feküdt, s onnan vicsorgatá fogait a kijönni akaróra. No, most meg már nem eresztesz ki? Ennyi, de goromba vagy. Jól van, hát no, megvárom itten, míg előjönnek az asszonyok. Én is ráérek pihenni. Azzal végig feküdt a Noémi által szedett friss rózsalevél halmazban. Ej, de jó ágyra tettem most szert, Lukullusi egy fekhely! A hölgyek visszatértek Mihállyal a sziget belsejéből. Teréza meglepetve látta, hogy Almira nem a veranda előtt fekszik, hanem a szeszfőzde ajtaját őrzi. Mi van ott, Almira? Tódor, amint Teréza hangját meghallotta, egy jó tréfát gondolt ki, eltemette magát egészen a tömérdek rózsalevél közé, hogy nem látszott ki belőle. És mikor aztán Noémi betekintett a konyha ajtaján e szóval, mi van itt, Almira? Akkor kiemelkedik vigyorgó arcával a rózsahalmaz közül. A te kedves egyetlen vőlegényed van itt, szép Noémi! Noémi nagyot sikoltva tántorodott vissza. No, mi az? Kérdi az odasiető anya. A rózsaközt, hebegé Noémi. Mi van a rózsaközt? Egy pók? Igen, egy pók. Tódor nevetve ugrott ki rózsás fekhelyéből, s mint aki egy igen jó tréfával lepte meg kedveseit, amin kacagni kell mindenkinek, nagy hahotával rohant Teréza mama nyakában, nem törődve annak haragos tekintetével, sem Noémi ilyet arcával, össze-vissza csókolá Terézát. Ha-ha-ha! Ugye megleptelek benneteket, te kedves Teréza mama, szerelmes, édes, drága jó mama, itt van a te vejecskéd. Mint egy tündér a rózsatengerből merülök fel. Azután Noémihez fordult, de az hirtelen félresiklott ölelése elől, s Krisztián Tódor akkor vette észre, hogy még egy harmadik valaki is van itt. Tímár Mihály. Ez a találkozás kissé lehűtötte erőtetett jókedvét, ami ugyancsak kicsinált bolondozás volt nála. De éppen azért nem szerette azt az embert látni maga előtt, akivel olyan kellemetlen emlékei voltak összekötve. Á, szervusz, Schreiber uram, köszönté Tímárt. Megint itt találkozunk össze. Talán csak nincs önnek a hajóján megint egy török basa. Ne féljen semmit, Schreiber uram. Tímár vállat vont, s nem szólt neki semmit. Akkor aztán Noémihez fordult Tódor, nyájas barátsággal ölelve át a leány derekát, amit az úgy viszonzott, hogy eltolta magától, s félrefordította tőle az arcát. – No, hagyj békét annak a leánynak! – szólítá őt meg rideg, száraz hangon Teréza. – Miért jöttél megint? – Jól van, jól, no, csak ne kerges ki, még le sem szálltam, mintha bizony nem volna szabad nekem Noémit megölelnem az én egyetlen egy kis mátkámat, tám vizeltörik tőle, ha ránézek. – Hogy féltek tőlem? – Van okunk rá. Szólt Teréza mogorván. No, ne haragudjál, Teréza mama, ezúttal nem azért jöttem, hogy kérjek tőled valamit, ellenkezőleg. Én hozok neked sok-sok pénzt, ho-ho, iszonyú sok pénzt, annyit, hogy visszaszerezheted rajta hajdani szép házadat, jószágodat, kertedet, az ostrován, mindent, amit elvesztettél, azt mind visszanyered azért a sok pénzért. Hiszen tudod, én nekem fiúi kötelességem azt a hibát helyrehozni, amit szegény atyám vétette ellened. Most meg már a könnyhullatásig elérzékenyedett Krisztián Tódor, hanem ez is hidegen hagyta a jelenlevőket. No, de gyerünk be innen, gyerünk be a szobába, mondta Tódor, mert amiket közölni akarok veletek, azt nem lehet az egész világ előtt elmondani. Ó, te bolond, mondta Teréza asszony, hát hisz hol itt az egész világ ezen a puszta szigeten, Tímár úr előtt pedig beszélhetsz akármit, ő nekünk régi jó ismerősünk. Hanem hát gyere be, no. Tudom, hogy éhes vagy. Ez a vége a dolognak. Te kedves, okos mama, milyen jól ismered a Tódorkádnak a gyengéjét, hogy mindig kitűnőjét vágyam van. Aztán, amilyen pompás rácbéleseket te tudsz készíteni, az ember szeretne egészen gyomorrá válni, mikor azt meglátja. Nincs olyan gazdasszony a világon több, mint te vagy. Én ültem a török szultán asztalánál is, de olyan szakácsa annak sincs, mint te vagy. Teréza asszonynak most is gyönge oldala volt, ha vendégszeretetét magasztalták. Az ennivalót nem kímélte semmi jövevénytől, s még halálos ellenségét sem bocsátotta el éhen. Krisztián Tódornak divatos Figaró volt a fején, azt ő kiszámított hegykeséggel úgy intézte, hogy mikor belép a kis kunyhó ajtaján, az ajtóragasztó leüsse a fejéről, hogy aztán elmondhassa. Ach, az átkozott divatos kalap, mikor az ember olyan maga,